Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét, Nagy Ervin a vendégem ma. Mondhatnám, hogy ez itt a kulturális termék megjelenítés. Azzal sikerült ide csábítanom, hogy megjelent egy könyv vele, nem vele. Hát igazából vele is, mert ez olyan, mint egy nagy beszélgetés, és igazából úgy is készült, hogy Péterfi Gergellyel beszélgetett, akit már itt a stúdióban láthattak kétszer is, és igazából tőle tudtam meg, és ő hozta nekem a könyvet.
Ő csiripelte?
Igen, onnan tudtam meg, és alig, hogy megtudtam, és mondtam, hogy oké, én nagyon szívesen megismerkednék Nagy Ervinnel, mert már amikor először elkezdték Jimmy-t, illetve hát nem tudom mi a hivatalos, a király a hivatalos címe a sorozatnak. Tehát amikor Jimmy-vé lett, én már akkor le akartam volna vadászni, aztán erről megfeledkeztem, és alig, hogy szóba hozta a Péterfi Gergely, hogy általa meg lehet szerezni Nagy Ervint, akkor...
Ő a dílerem akkor.
Ez ő a díler, gyakorlatilag két nappal később láttam, amikor kiütöttek, és az annyira vérfagyasztó volt, mert én soha nem néztem bele ebbe a Starbucksba, mert őszintén szóval nem érdekel, de az, hogy az én potenciális riportalanyomat...
Be tud-e jönni még a stúdióba?
Igen, kiterülni látom, és ráadásul én idegsebész feleség vagyok, bocsánat ennyi privatizálásért, és én otthonról régóta tudom azt, hogy az nem jó, hogyha valakit fejbe vernek, de szerencsére ebből kikeltél.
Gyorsan fölpattantam végül is, és utána nem is lett maradandó nyoma, nem kaptam agyrázkódást, elmentem neurológiai vizsgálatra. Hamarabb földolgoztam, mint gondoltam. Én sportoló voltam gyerekkoromban, úgyhogy vesztettem én már csatákat, meg meccseket.
De az volt az önképet, hogy te nyersz kiütéssel valaki fölött, nem?
Én ezt, abszolút ez volt az önképem, de... Úgy is mentem ennek a meccsnek, ott nagyon hamar megbünteti a mérkőzés azt, aki hülyeséget csinál, és nem teszi fel a kezét, és rossz választ.
Csinálta?
Igen, én azonnal törleszteni akartam, és ezt nem lehet modellezni meccsen. Az ember hiába edz, meg hiába kesztyűzik, ez abban a pillanatban, ami 2000 ember előtt történik, ott, hogy az agyam itt választ, hogy azonnal törleszteni akar, vagy hátrébb lép kicsit, átgondolja a dolgokat, én egy ilyen kivagyi kocsmai verekedésbe belementem, és én jártam rosszul. Úgyhogy annyira nem haragudtam magamra utána, mert nem vagyok egy tapasztalt 10 éve boxoló ember, de nem hagytam abba, úgyhogy a mai napig járok edzésre.
Engem egyébként az kifejezetten elképeszt, hogy színészek, akik az arcukból élnek, hát az agyukból is, valamelyest, hiszen hát a memóriára...
Elnézést, hogy hívják magát?
Igen, kicsoda ön.
Milyen tévében is ülök?
Hát azt majd elmondom a végén, de hogy miért kockáztatjátok ezt itt nagy csoportokban?
Mert az ember, ez egy férfi kihívás, ez egy
elolvastam a könyvet, és utána már megértettem.
Nem, meg ebben az ember Klitschkóban, meg Mihálcsevszkiben, meg Kokón nőtt fel.
És állandóan magukat a férfiak mögé képzelik a Kokón?
Nem, de aki utcán nőtt föl olyan környéken, meg szereti, meg sportoló volt, meg... Azért van egy férfi képe, mint nekem az édesapám nagyon erős volt, akkor ezt a viaskodást, ezt a küzdelmet, azt azért egész életében ebben úgy hetyek, hogy olyan jó lenne egyszer ezt így komolyan véve boxolónak lenni, bemenni, megméretődni férfiként. És akinek van hozzá kurázsia, ezt megteszi, és ez a műsor erre lehetősége. Engem nem kellett hajókötéllel oda vonszolni. Én önként, ahogy kérdezték, már mentem is. Tulajdonképpen én hamarabb kérdeztem, hogy nem lehet-e Starbucksba menni színészként.
Mert szerettél volna edzésekre járni, és szerettél volna?
Jót is tett egyébként ez a kihívás, tehát jót is tett nekem pont abban, el is voltam hízva, az embernek nekem mindig jó, ha van miért futni, tehát hogyha van cél, hogyha van miért összekapni magamat. Általában a színészek mindig valami szerepre készülnek, és ez is egyfajta szerep, ami aztán engem még szerintem el fog kísérni legalább 10 évig. Ez egy, ez hogy mondják ezt, hogy mondjam szépen, ez egy ilyen férfias dolog, de hát nem, tökös. Hogy jó, mondjam szépen.
Szóval, hogy
én mindig úgy fölnéztem, hogyha valaki szorítóba mer lépni, és meri kockáztatni egyébként a férfi nimbuszát. Szerintem Ez egy olyan kihívás, amiben, ami egy nagyon igazságos
miért
harc.
Miért lenne kockáztatva a férfi nimbusz?
Hát mert most az ember után ezt fel
kell
dolgozni.
Csorba esett a nimbuszodon attól?
Nem, de nagyon sokan, akiben megy, az úgy gondolja, hogy hú, nyerni megy be, és azt fel kell valahogy dolgozni, hogyha beszél.
Ezt én érzem.
És az arra sincs az embernek stratégiája, mert azért nem minden nap történik ilyen vele, és az is váratlan, hogy ki milyen választ ad rá. Ki, aki hisztis és folyamatosan nem bírja elviselni, és üzenget a médián keresztül, hogy ő elcsalták. Tehát, hogy ki, kinek hogy milyen metódus az, ami működik, hogy ő valahogy feldolgozza ezt a fajta kudarcot. Én másnap reggel fölkeltem, feleségem bejött remekbe, nem tudta, hogy hány hónapig veszít engem el, és tulajdonképpen feldagadt szájjal azt mondtam, jó, van ilyen, majd túltesszük magunkat rajta. Máskor is estem már el, fölkelni kell tudni, az a tehetség, nem pedig elesni, mindenki tud fölkelni már kevesebben.
Kisebb gáz volt ez, mint egy rossz kritika, mondjuk egy sorozatra, vagy nagyobb?
Hát
mekkora megpróbáltatás
az azért sok nagyobb. Persze.
Tehát azt, nagyobb?
Hogy, igen, az engem a kritika 20 éve nem
jó, akkor rosszul kérdeztem.
Hogy valakitől hallom, rosszul hogy rosszul
kérdeztem.
Csináltam?
Bukáshoz képest, szakmai bukáshoz képest, esküdimeltem volna, hogy az fontosabb dolog, ez egy játék, nem?
Játék, de mégiscsak az embernek a... az embernek a civilényét érinti. A szakmája az a munkája, és ott a munkáját jól vagy rosszul végzi el. Ez egy kicsit olyan, mintha a magánélet, ez egyfajta féle magánéleti kitárulkozás is. Tehát ott nincsenek a szakmának a különböző pajzsai, védőrendszerei, bevett formái, ami mögé én el tudok bújni, vagy aminek nevében én el tudok járni. Tehát a szakmám, a színészetem az azért ad nekem valami fajta védelmet. Azért ebben itt, mint Nagy Ervin szerepelek, és nem mint egy színész. Azért ez egy két külön asztal, természetesen nagyon jó az alakításnak is, hogyha minél több kerül bele a színészből, tehát hogy azért ez nagyon fontos bekötés, főleg filmezésnél szerintem ez szinte elengedhetetlen, mert valahogy a kamera az jobban belelát az emberbe, mint a színházi kivágás. De azért itt mégiscsak a magánember Nagy Ervint verik meg. És azt ilyenkor mindig érdekes, hogy az ember ott tudom fogni a rendezőre, rossz volt a darab, ott sok mindenre tud mutogatni az ember. De itt ebben az esetben nincs
hova menekülni. Hát ez csak egy szerencsétlen pillanat. Ez még csak
igen, de az emberek a szerencsétlen pillanatokat néha sokkal hosszabb ideig viszik magukkal.
Igen,
tehát olyan
látom.
Van. Egyébként...
Hát most is
tanulságos.
Látom rajtad a jelentőségét ennek. Ez egész furcsa.
Nem merem,
azt hittem, már így...
Ja, én meg túl vagyok rajta, de amikor arról beszélek, hogy ez hogy... De túl vagyok rajta. Én, az a lényeg, hogy az ember az, hogy... Ezt hogy kezeli, és milyen súly... De annak, hogy történik vele egy ilyen fiaskó, annak igenis egyébként annak nagy jelentősége van, mert hirtelen meglátják azt az embert, aki a magánéletében és a problémáit, ahogy kezeli. Ez nem egy színész, rosszul játszott, nem sikerült valami, évekre tönkretette bizonyos részét a karrierjének, hanem itt a civil énje méretődik meg, és úgy is tekintenek rá, hogy na most mit fog csinálni, na most erre mit fog reagálni. Ez egy külön szegmens. Mint hogy külön szegmens az is, hogy én politikailag, vagy közéletileg megszólalok, vagy megszólalok a színészetemmel kapcsolatosan. Ezek külön asztalok. Amire az ember egy darabig azt gondolja, hogy egy, de aztán rájön, hogy nem, külön kezelik az emberek. Szeretik azt a Nagy Ervint, aki szórakoztatja őket, aki a kincsen főszereplője, de azt már nem szeretik, hogy kormánykritikus. Szóval, hogy ezek, és örömmel veszik górcső alá, hogy most a civil énje, avval mi történik, ő milyen fából faragták ezt a fiút, hogy ezt most hogy tematizálja, hogy jön ki ebből.
Ez nem csak a te fejedben zajlik, ez a külön választózni?
Nem nézed a Facebookot egyébként, ott látnád, hogy nem. Ez nem, hogy én választom külön?
Igen, ezeket a szerepköröket, hanem én azt képzelem, hogy az emberek téged egy csomagban ítélnek meg, aminek része az, hogy férfiként hogy reagálsz akkor arra, hogyha kiütnek, hogy milyen voltál a kincsemben, hogy milyen voltál Jimmynek, és hogy mit beszélsz
egyébként
a tanárkritikusokkal.
Évek alatt ez Évek alatt egyé válik, de én azt vettem észre, hogy nekem ebben volt egy komoly eszmélésem abban, hogy én, ha megszólalok egy tanártüntetésen, az emberekre hatással lesz. Uh-huh. Azok többen jönnek, azok nagyobb garral állnak ki önmagukért, hogy én, nekem az egy hitem volt, hogy a társadalomra esetleg hatással tudok lenni, akkor, amikor ilyen nagy bajban vannak a tanárok, és azért, mert országos ismertségű ember vagyok, és tanárt játszom, ezért tudom őket befolyásolni arra, hogy tessék emelni az ügy mellé, odállni sokkal erősebben. És rá kellett jöjjek, hogy nem. Ez nem így működik. Ezért mondom, hogy lebontják, és azt a részét veszik el az egyéniségnek, ami éppen őket érinti, vagy érdekli. Nincs egyik a másikra hatással. Nincs olyan hatással. És nem is szeretnek avval foglalkozni, hogy én most... Nagyon érdekes volt, a boxteremben találkoztam valakivel, aki mondta, hogy figyelj, én egyáltalán nem értek veled politikailag, de viszont nagyon csíplek, mint színészt. És azért szeretik ezt különbenni. Nem szeretik, hogy belebeszélnek a színészek, vagy szerintem az általam szeretett ember, akit olyan jó abba nézni, hirtelen azt mondja, hogy tarthatatlan ez az oktatási rendszer. Zavar támad az erőbe. Olyan szempontból, hogy szeretem őt, akkor most miért mond olyat, amivel meg én nem értek
egyet? Kénytelen vagyok gondolkodni, mert hatással van rá.
Hát így, hogy most ez hogy van? És azt hittem, hogy ennek komoly, esetlegesen komoly ráhatásom van, és rájöttem, hogy ezért mondom, hogy külön szeretik az emberek ezt kezelni.
Hát ebben te vagy a jogosult, hogy megítéld, mert te
éled meg. Én úgy látom. Nekem ez a tapasztalatom. Aha,
értem. Fájt az, amikor kiütöttek?
Képzeld, nem emlékszem rá. Törölte az agyam, és nem is fájt másnap. Nem fájt semmi. Ez egy érdekes, nagyon érdekes. Színészileg egyébként közben meg nagyon jó, hogy ami zajlik, ami történik veled, azt elrakod későbbiekbe. Tehát, hogy reagálsz dolgokra. Aha. Tehát a színész közben működik bent, és jegyzetel. Tehát az írja föl, hogy reagáltam rá, milyen volt ez a helyzet, utána mit éreztem, nem is emlékszem már arra, az 5 másodpercet törli az életem. Nem is emlékszem, arra a földön feküdtem.
Nem és az előtte lévő részt is töröltem, mert azt mondták, nem? Az nem. Meg volt?
Hát most így beszélgetünk szakmailag, mint a neurológus feleség.
Igen, csak azért kérdeztem, mert
nem, úgy tanultam. Azt az 5 másodpercet, azt töröltem.
Csak
azt
annyi?
És nem éreztem fájdalmat.
Nem meg volt elég nagy az ütés.
Nem volt, nagyobbat kellett volna. Már vicces egyébként, hogy az is, hogy ki hogy reagál utána, hogy mennyire normális volt az árpa. Utána SMS-eztünk, tehát hogy az is olyan érdekes, hogy férfiak ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz, vagy egy ilyen normalitás megszületik.
Szerintem ott két macsó, a jó értelemben van ilyen, vagy elég hülyen hangzik, amit mondok, de hogy mind a kettőtöknek a férfi egója az meglehetős. És szerintem ő is ahhoz a szerephez tartotta magát, amilyennek ő egy normális férfit elképzel, és te meg úgy fogadtad, meg magadat is úgy kezelted. Úgyhogy
persze, de tényleg...
Mint két 19. századi úr úgy viselkedtek.
Igen, igyekeztünk. Igen. Szerintem az nagyon fontos, hogy például egy ilyen helyzetben hogy mutat példát az ember a viselkedésével, egy vert helyzetben is. Szerintem az egy fontos dolog.
Ez csak egy játék.
Hogy miért?
Ez csak egy játék.
Játék,
én egy néző voltam.
De ez minták. Utána a méltóságból például szerintem ez fontos, hogy valaki méltósággal kezeli, hogy veszített. Azt szerintem egy fontos dolog. Másoknak is. Nagyon sokan utána oda jöttek hozzám rá egy hónappal. Volt a Starbucksnak egy ilyen lezáró eseménye, és mondták, hogy annyira felnéznek rám, hogy én ezt így kezeltem. Hogy nem kezdtem el püffögni, mutogatni mindenkinek.
Az nagyon.
Hanem az, hogy így jártunk. Egyébként engem erre tanítottak a tanáraim. Hogy akkor is oda kell menni, ezt megfogni az ellenfél kezét.
Dunaújvárosba?
Igen. Dunaújvárosban nekem csodálatos testnevelőim voltak.
Most egy mozdulattal fejest
tudtam. Így kell beleugrani ebbe, ugye?
Igen.
Azért dobtam fel a labdát egyébként. Szerkesztettem.
Hogy végre
beszéljünk a könyvről is.
Jussunk oda, amiért ide jöttél. Hogy nevezetesen a te szüleid híresek voltak Dunaújvárosban. És eredetileg a papád Budapestén, jól emlékszem,
Kispesti.
Mert az ugyanaz már arra, hogy egyesült 1873-ben ez az egész.
Ő ezt mindig kikéri magának, mert Kőbánya Kispest, és mindig mondja Kispest.
Igen? Ez így megmarad?
Hogy ő Kispesti, igen. Mert akkor azért Kőbánya meg jóval messze
volt. Szóval, hogy ő egy eredetileg MDK-s focista volt, és aztán aztán úgy került.
Eredetileg Tatabányai, aztán MTK, aztán Dunaujvárosban.
De városszerte közismert volt, ő is édesanyád is, mert igen. Hogy édesanyád is
MB1-es, ő pedig kézilabdázó volt, ezért én sporttagozatra lettem számva 6 éves koromtól, minden reggel fél hétkor keltem, 7-től pedig futottam.
És egy zokszabad se volt az előtt.
Borzalmas rossz volt fölkelni. Nagyon a mai napig egyébként valahogy pótolom, hogy megpróbálok minél később kelni. Ebben most nem menjünk bele.
Ebben nem menjünk bele. De hogy lett egy alkatod valószínűleg. Igen. Genetikailag se volt rossz
nem
az
nem volt rossz az érkezés.
Végig és hajtottak téged azért, hogy legyen tested.
Igen. Legyen. És nem is a test miatt, ők engem sportolónak szántak azért. Hogy az almafájától ne olyan messze kerüljön, és futballistát akart belőlem apám természetesen csinálni. Hát ez nem jött össze. Én nem voltam olyan ügyes, mint ő. Nagyon tehetséges volt.
De anyukád labda játékban volt kitűnő, nem?
A kézilabdában, apám meg fociban, tehát én a mai napig nem tudsz nekem olyan labdajátékot mutatni, amit én olyan fél óra után ne csinálnék jól.
Hát épp azt tehát, akartam, hogy oda akartam kiukadni, hogy két oldalról ment beléd a labdaérzék.
Belém ment, de az egy, tehát hogy ügyes voltam, jó voltam, de hát ahhoz a szinthez, ami mondjuk egy apám szintű NB1-es játékos, meg ahol az fater tartott, az, és én azt láttam másokon, akik ott a csapatban voltak, aztán vitték is valamire, vagy válogatottak lettek, mint a Torma Gabi, azt az ember érzi belül, hogy ő csak négyes. Mindig négy, mi itt négyesek vagyunk, és akkor vannak ilyen ötösök, nagyon kevés.
És már akkor sem akart a négyes lenni.
Nem. Azt éreztem, hogy nem akarok egy középgyenge MB2-es csapatba valahogy vergődni, aztán levezetni vidéken, és akkor ez legyen az én karrierem. Ennél sokkal fontosabb volt a humán érdeklődésem. Éreztem, hogy ott nekem van keresnivalóm, és a visszajelzések már ötödikes koromtól jöttek annyira erősen ebből a közegből, hogy át tudtam oda pattanni.
Amit mindenképpen szóba akartam hozni, az engem annyira lenyűgözött ebben a könyvben, hogy te már akkor is király voltál ott a gyerekek között, mert hiszen a papád az Los Angelesben kicsit heggeztet, vagy nem tudom.
Ott esztergált.
Esztergált, tehát hogy kijárkált nyugatra akkor, amikor még ez nem volt szokásos.
Meghívták, igen.
Gazdag úri gyerek voltál te ott.
Nem voltam úri gyerek,
jó, tehát, de
úri,
gyerek
úri gyerekség, de gazdag gyerek voltam.
És megosztottál mindent. Között. Ez nekem, hogy mondjam, csak bejósolta így a gyerekkorod azt a szociális érzékenységet, amit azóta mutatsz.
Meg ott valahogy minden, nem tudom honnan jött, mert az apám, anyám, mindig azt gondolom, hogy mindenkin, hogyha segített, tehát hogy nem az volt, hogy szőrőszülők lettek volna a szüleim. Meg ott senki nem volt szőrös szívű a környéken. Tehát, hogy az, hogy valakinek hirtelen, ezt nem úgy képzeld el, hogy mi hirtelen milliómosoknak számítottunk, ez még nem volt ilyen Magyarországon, de az, hogy egy nyugati autó volt, vagy volt egy BMX, úristen, vagy amerikai gördeszka, hát amerre járt az apám, és ott volt 2-3 hónapot, és az nyilván a gyerekének hozott haza mindent, amit tudott, de addig, előtte, mindent megosztottunk egymással, meg ez volt a normális, hogyha fölment a Karesz vagy a Tomi és kentek neki egy zsíros kenyeret, vagy a Tottamélyeknek, akkor ha látták, hogy kim van még két gyerek, akivel játszik, akkor kentek nekik is még kettőt. Szóval, hogy ez a fajta féle lakótelep hangulat.
Ez nem csak lakótelep, ez egyenlőség volt.
Egyenlőség. Tehát ott nem
volt nagyon kényére mindenkinek jutott körülbelül.
Tehát ez, ugye ez a szocialista mindenkinek azért kenyér, tej, alapélelmiszerek azok biztosítva voltak. Ez tényleg valami csodálatos belső egyensúlytnak harmóniát teremtett úgy köztünk. Persze minden volt veszekedés, ivászat, stb. Már mint hogy a felnőttek között, de valahogy, hogy a gyerekek jól legyenek tartva, meg úgy egyik család a másiknak is adott, meg szomszédba átmentek, meg egymáshoz jártak át az emberek, nem voltak ilyen. Beülünk a nem tudom hova étterembe, meg derűs kávézóba, hanem úgy egymásnál bandáztak a családok. Ez nekem tényleg egy mély élményem, és amikor kicsit több lett nekem, akkor attól voltam boldog, hogy ők is látják. Ez volt a reflex, ez volt az automatizmus, hogy odaadom nekik, és hát egyedül egy BMX-szel mennyire magányos dolog lett volna, nem? Így megugrattunk hatan bele, hát szuper volt.
Te és apádnak mekkora szerepe volt, mert könyv szerint óriási a te személyiségfejlődésedben.
Fater?
Vagy az érzelmi, nem is tudom, hogy melyikben inkább, mert hogy olyan hihetetlen forró szeretet jön ki ebből a könyvből, vagy olyan intenzív kapcsolat, vagy nem tudom micsoda, hogy tőle veszed a férfi mintát, hogy visz magával vadászni, igen, amitől én rosszul vagyok, de ez most mindegy, hogy az Aranycsillag az nevű más szállodába, vagy micsoda.
Igen, annak a kávézójába.
Kávézik őt, kikanalazod a cukrot. Ilyen érményei egyébként másoknak is vannak, de úgy néz ki, mintha ez valami nagyon, nagyon intenzív, privát viszony lenne a papáddal, amiben nem fér bele a család többi tagja azonnal. Tehát, hogy ez még külön egy kis intenzitás.
Valószínűleg ennyire mély képet hagyott bennem, de ő ezt általában az emberek szerintem az apjukkal bizonyos, természetesen nyilván vannak üdítő kivételek, de hogy a
távolságtartóbb,
egy kicsit olyan ridegebb érzelmileg, egy kicsit ridegebb dolog ez. És nálam ő abban az időszakban, amikor kialakulnak az érzelmi kötődések, és ezt tudjuk, hogy ez nagyon korán történik, ott szerintem sokkal több érzelmet mert beletenni férfiként, mint általában a férfiak, amikor elkezdik úgymond nevelni a gyerekeiket. Aha. Hogy akkor most jön a nevelés, és azért emlékeznek az emberek aztán a megküzdéssel a férfi képnek, tehát hogy válok le apámról, vagy milyen konfliktusai vannak. Én az első időszakban tényleg olyan bújhattam hozzám, ez a testiség egyébként nekem abszolút megmaradt a saját gyerekeimnek. Mindegyiket itt hordom kb. Itt fönt a nyakamnál állandóan, mert mindegyik mászik rám, még most is a 13 éves kislányom is bújik hozzám. Szóval ez a testi melegség, ez az apámból valahogy áradt. Ezt a nagyanyámból jön egyébként, aki agyon csókolgatott minket, és ő ezt vitte tovább, annak ellenére, hogy az apukája egyáltalán nem. Ezért én mindig fantasztikus, amikor már pszichológiailag úgymond ébredtem, akkor mindig felnéztem rá, hogy valaki nem kap, és mégis mennyit tud adni. Uh-huh. Úgyhogy ezért volt ez az elején nagyon intenzív, és utána természetesen nekem nagyon imponált az a férfi társaság, amit én hosszan leírok a könyvbe. Azért egy kis csávónak, aki nézi, hogy milyenek a felnőtt férfiak, és hogy ennyire sokszínű világba csöppen apám által, és ő visz ebbe, tehát involvál, nem az, hogy fater mindig elmegy mulatni, meg kocsmába, meg nem tudom, hanem hogy egyébként apám nem volt ilyen kocsmába járó. Tehát, hogy ez a kávézás, ott persze ment haverokkal, de hogy nem az volt, hogy kiesett a munkahelyére, az beesett a kocsmába, azt onnan hazajött így, úgy, amúgy. Apám, mivel elég hamar sportoló volt, aztán pedig ugye kisiparos, azért maga osztotta be az idejét, és azért úgy nővök föl, hogy apám időkezelése az olyan, mint most az enyém. Tehát, hogy arra lesz idő, amire én gondolom. És ez a szabadsághoz nagyon gyorsan hozzá lehet szokni.
De akkor egy pillanatra rántadjunk be itt az időkezelésbe, hogy a színház, a színházi kötöttség. Ebben a könyvben van egy nagyon, nagyon fontos és nagyon érdekes fejezet, hogy akik nem csak a személyiségfejlődés, a gyerekkori szakaszára kíváncsiak, azok is megkapják.
Ez olyan, mint
majd,
a nem egy pszichológiai játék.
Azok is megkapják majd a tudást, hogy milyen kapcsolat fűzött téged a Katona József színházhoz, hogy milyen szerepe van az életedben Máté Gábornak, aki ilyen szakmai apa figura, és hogy léptél le gyakorlatilag a Katonától, és váltottál szabad időt magadnak a saját döntéseidre.
Így van, valószínűleg ez... Mivel regulában éltem mondjuk 6-tól 14-ig, ezért nekem a színházi fegyelem az közel állt hozzám, vagy imponált. Az a fajta féle 10-től 2-ig, 7-től 10-ig ott kell lenni, próbálni kell, menni kell, csinálni kell, melózni kell nagyon sokat, hogy bármiből bármi legyen, és eredménycentrikus. Ez nekem nagyon tetszett nagyon sokáig, csak aztán a színház mellé bejön a film, bejönnek még fontosabb dolgok, bejön a család, bejön csomó olyan szegmens, amit mondjuk egy színházi színész, vagy az azt vezető igazgató azért nehezen tud tolerálni. Pont most nézem a Beckham című dokumentumfilmet, és elképesztő, hogy a Alex Fergusonnal milyen a viszonya, hogy ott is regula van, mert hogy sport, és hogy
hát ebben ott inkább van.
És a színház is azért egy nagyon kemény hely. Tehát ott nincs mese,
hogy
23.
A Katona volt kemény, a Stór is lelépett előtte 15.
Szóval mindenki, aki ebből ki akart lógni ide-oda, úgymond egyénieskedett, sportnyelven szólva ezt a pályán, így szokták, hogy ne egyénieskedj, hanem alázatlan.
Ezt így mondták, vagy ez
nem mondták, hanem ez érződik, hogy szétfeszíted azokat a kereketeket, hogy te híresebb leszel, országos ismertségre teszel szert, más, kimész, ki akarsz menni, mindig forgatni.
Az ország legjobb színháza vagyunk. Legyen megtiszteltetés, hogy igen, ide tartozol? Ez minden színházban így van?
Nem, ez azért ez egy
ez Katona József Színház.
A Katonának volt egy ilyen attitűdje szerintem, uh-huh, ami az évek alatt elkezdett szerintem kopni, és megváltozott a világ, megváltozott a színház súlya, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a Stolnál nem tűrték, úgy nálam is kezdtem én is feszegetni ezeket a kereteket.
Mert
és tulajdonképpen ugyanúgy jártam, mint a Cserhalmi vagy a Stolval, tehát azért ez egy vándormotívum volt. Mert mást is akartam, mert más fontosabb lett, mert mást is ki akartam próbálni, meg azt is éreztem, ami ebben a könyvben benne van, hogy én itt soha nem leszek az az ember, akire kitalálnak dolgokat. Azért az ember ezt megérzi. A Buci se azért ment el, mert 14 főszerepet kapott, de ő még akart valamit. Tehát, hogy ennek mindig van belülről egyfajta féle, egy kicsit mellőzve vagyok, egy kicsit mindig második sor vagyok, néha kapok labdát, de nem akkorát, mint amekkora éhségem van, és amennyi még bennem energiában van. És ez akkor elkezd az ember elkóbászolni más irányokba, és ez meg nem tetszik már akkor a szakvezetésnek, és akkor ez konfliktusokhoz vezet. Én mielőtt a gyerekkori apa figurámmal, szakmai értelemben, Máté Gáborral így ezen nagyon szétfeszültünk volna, meg ő azért egyébként egy már jóval megengedőbb igazgató volt. Ott elengedtük egymás kezét. Én szerintem így jó, mert mindig úgy gondolok vissza a társulatra, hogy tehát, vagyis az egész színházra, szeretettel megyek be a Bajnokot még mindig játszani, és nem az van, hogy egy ilyen sörtödő, durcás kisgyerekként távoztam.
Egyébként pedig az fura nekem, hogy mindig úgy éreztem nézőként, hogy a Katona egy közös teljesítménnyel akarja azonosítani magát a világban, és a színészeknek nem van nagyon fontos, hogy egyénileg ismerem-e a nevét. Nekem valahogy ez volt a benyomásom.
Rendező-centrikus színház.
Nem csak rendező, hanem hogy az a produktum, az lehet, hogy ez a rendező.
Hát, hogy mindenki vissza a zongorát.
Létrehoznak.
Tehát, hogy nincs az, hogy most a Hamman Péter jöttek be. Vagy ne ez legyen inkább. Miközben persze tudjuk, hogy de. Ez sok-sok büfébeszélgetés kollégákkal meg el. Tehát, hogy ebben mindig szerintem egy szakvezetés, vagy egy olyan rendezői gárda, aki megszokta azt, hogy olyan nimbusza van, mint amilyen van, és bejárták a világot, és a Katona egy világhírű társulat, és ez elsősorban neki köszönhető, az hogy tudja átvezetni a rendszerváltás után, az hogy kezd megint nagyon fontos lenni, hogy ki játszik nálunk, hogy arra az emberek nem a rendezésre jönnek, hanem mondjuk arra nagyon híres színészre, és ezt az ő önbecsülésük hogy dolgozza fel. És hogy ezt engedik, vagy folyamatos harcba állnak, és azt mondják, hogy nem az a fontos, hogy ki áll középen, hanem az, hogy mi rendezzük, és hogy mi mit rendezünk, és hogy mi itt reagálunk a világra. Ez a Katonában szerintem, az elmúlt, amit én láttam, mindig ez egy ilyen kis határfeszegetés, és mindig egy ilyen szkander a színészek és a rendező között. Aki azt érzi, hogy több van benne, vagy egyéni karrierre erősebben vágyik, az szerintem ezt a határt, ezt átlépi és kilép onnan. Valaki jól érzi magát benne. Én nem éreztem jól magat már benne, és fontosabb lett az életemben a forgatás, fontosabb lett a szín, a film.
Jobban érdekel a film?
Jobban.
Miért?
Azért érdekel jobban a film, mert ott mindig egy fekete teret kell megtölteni valamivel. Egy film az engem személy szerint művészként könnyebben bevisz. Tehát könnyebben tudok abba a koncentrációs állapotba kerülni, könnyebben helyezkedek bele abba a figurába, amit mondjuk filmen játszom, vagy filmsorozatban játszom, lásd Király, lásd Terápia, komoly dolgokról beszélek, amit akár
igen,
tehát olyan dolgokról, amik nem filmsorozatocska, meg
nem,
tévésorozatocska, hanem hogy ami szerintem komoly művészi produktum, és én könnyebben helyezkedek bele, ha filmezek. Egyszerűen a világ, ami körém épül, abban én jobban hátra tudok dőlni. a színházban mindig azt érzed, hogy bemész egy fekete térbe, és iszonyú melóval föl kell építeni oda a csodát, és mindig ugyanaz a fekete kocka van. A filmben még mindig máshol van.
Szinte mindent értenék, ezt a fekete kockát nem értem.
A fekete kocka az a fekete üres tér, amikor nincs benne díszlet. Igen?
De általában van benne díszlet, meg...
Lesz benne díszlet. Tehát ezt úgy mondom, hogy mindig ugyanaz a keret, az egy nagyon szabott dolog, mindig aha, azt kell megtölteni valamivel.
Igen, igen, igen.
A filmben meg mindig máshova mész, akár helyileg is máshova mész. Tehát egy kicsit nekem...
De a kötelmek ugyanazok. Hát az elvárás a filmben csak mondjuk ott addig csiszolhatod, ameddig úgy érzed, hogy megvan.
Ez is egy fontos dolog, de...
Ott
de,
meg, ha én ülök nézőként, ott már nem
ott
csiszolhatsz.
A pillanat elment. Tehát ott egyszer kell jónak lenni. Ennek megvan egy csodálatos varázsa természetesen, hogy akkor történik, akkor is most van. A filmben meg lehet még egyszer, még egy felvétel.
Vagy nem ez, ami vonz benne.
Nekem az, ahogy a környezet változása sokkal erősebb. Igen. És ez hatással van. Még én azt figyeltem meg, hogy nekem hatással van, hogy most ma oda megyünk, abba a panelba megyünk, ez lesz a jelenet, felvillanyoz, hogy változnak a dolgok állandóan.
Aha.
A színházban pedig azért mégiscsak ugyanaz a kukucska van szinte mindig.
És már nem is kell soha többet a kukucska? Vagy azért még fog kelleni? Mert azért Magyarországon csak filmszínésznek lenni.
Nem lehet. Tehát, hogy ezt nem úgy mondom, hogy lehet. Egyébként sorozatszínésznek jobban lehet, mert most már a körülmények, meg a streaming, ez azért sokat segített ezen. Pláne úgy, hogy a streaming, mondjuk egy RTL-nél, soha nem gondoltad volna 10 évvel ezelőtt, hogy egy királyt kihoz magából. Nem is gondoltad, hogy erre elindulnak? Hogy ez fontos lesz, hogy így lesz fontos, hogy ilyen művészi intencióval.
Jó, a terápia után azért már úgy lehetett sejteni, hogy van ennek
az egy
olyan
nemzetközi
fokozata.
Cég, az RTL, okay. Meg, az RTL meg érted a való világot is csinálja. Hát ez a saját fejlesztés, hogy saját magukra kell mondani. Én azért ezt egyáltalán nem gondoltam volna 10 évvel ezelőtt.
Hogy ki jön Magyarországon?
Hogy ki le, hogy ki jöhet a lépés, hogy az én művészi elvárásom az találkozzon mondjuk egy RTL popularitású csatornának az elvárásaival. Azért én ezt nem gondoltam volna, hogy ez összejön, és nagyon tapsikolok, meg örülök, nem tudom, milyen lesz a folytatás. Mindent a piac szabályoz, aminek egyébként én nagyon szeretek, hogy nem urambátyám, nem kivel vagyunk jóban, kinek nyaljuk a fenekét, hanem az dönti el, hogy téged néznek el. Én ezt nagyon igazságos dolognak tartom.
De figyelj, és attól nem félsz, hogy attól, hogy te mindent, amit gondolsz a világról, azt közkincsé teszed, és ezzel szépen...
hogy ebből milyen nagy baj lesz?
Nem, hát hogy egész egyszerűen van egy, mondjuk egy magyarországi filmekről döntő társulat, amik azt mondja, hogy ezt nem kérjük, ezt az urat, akármilyen tehetséges is.
Ez semmi baj, ez működik.
Oké, te hogy beajánlasz egy csomó kockázatot saját magadnak, és azt mondod, hogy egyébként a filmet szeretem. Miközben azért a színházakban még ettől téged szeretnének alkalmazni szerintem.
Persze, de ha mennék, akkor...
Tehát, hogy miért szűkíted, vagy megengedheted magadnak, hogy a saját mozgásteredet erőszakkal szűkíted azzal, hogy
hallatom véleményem bizonyos
dolgokban? Azt nekem nagyon imponál. Nem kárhoztatlak ezért, csak az, hogy számolsz azzal, hogy elmondod, ahol egy kamerát látsz, hogy
azonnal.
Te filmezni akarsz, ja. És a színház kevésbé érdekel, hogy egyébként elmondod, hogy mit gondolsz a hatalomról, és ezért a filmezési lehetőségeidet Magyarországon
kinyírom.
Elvágod, igen.
Ezért vagyok egy kereskedelmi csatornával sokkal szorosabb viszonyban, mert oda nem tud betüremkedni a politika még.
Okay,
tehát, hogy igen. Én ezért váltottam.
Hát egyrészt a másik nába benn van.
Így van. Másrészt, tehát hát meg elfogy, akkor ez is elfogy, akkor nem tudom, halőr leszek, hát lehallottuk magát. De az az igazság, hogy persze szűkítem, de valahogy önazonosan akarok élni. Közben ettől érzem jól magam, hogy elmondom, és próbálok másokra is hatása lenni, hogy ők is mondják el. Nem egy mechanikus és fizetett forradalmár vagyok, aki ezért veszi fel a pénzét. Ezt a saját szakállamra csinálom, amíg tudom csinálni. Nem nagyon számolok én abban, hogy úristen, ha így számolnék, ha ilyen ember lennék, akkor persze befognám a számot, és TV2-n is csinálnék kis sorozatocskákat, és akkor biztos benne lettem volna a Semmelweisbe, meg lehet, hogy még a Hunyadiba is, de hát nem ilyen vagyok, nem tudok mit csinálni, de ebben a könyvben azért benne van, hogy miért lettem olyan, amilyen. Nekem mindig az imponált, ha valaki belemert állni a véleményébe. Ilyen szempontból én a Cserhalmit szeretem, és nem azt, aki hakő, hanem szépen csendben, sütögetve a kis pecsenyét, valahol háttérben megbújva, ezért, hozzáteszem, hogy valakinek sok gyereke van, nekem is sok gyereke van, most már mondhatom. Tehát, hogy ez azért nem felmentés. Ha valaki ilyen-olyan okból, mert nem olyan konfrontatív személyiség, stb., ő szeret inkább csendben megélni a kis szakmájából, és nem akarja, hogy itt baj legyen, meg célkeresztbe kerüljön, meg nem ilyen, ahogy szokták nekem mondani, én nem vagyok olyan Ervin, mint te. Én ezt megértem, nekem az imponál, nekem ezek a férfi képek, mint a Cserhalmi, hogy belemer ennyi idős korba is állni, és egy akadémiai szépfoglalót azt úgy tart meg a Vigadóba, hogy mindenki lenyeli a kaviáros szendvicset keresztbe. És ez nekem ez nagyon tetszik, és nekem ez tetszik, nem a tutizmus. Úgyhogy csinálom így, amíg tudom, azt nem
De mondjátok. Azért a tutizmus az alkat kérdése, tehát, hogy van egy csomó olyan ember,
aki... Minta kérdése. Én tényleg apámtól azt láttam, hogy tényleg mindent, tehát pont 3 másodpercig se számolt magába.
Apád simán kiütött egy pasit, aki bántott egy nőt az orrod előtt.
Na, azonnal. De hogy egyébként is a kocsmában is. Tehát, hogy meg a barátaival, hogyha valami nem tetszett, hogy az nem úgy volt. Tehát az apámnak a mai napig vannak olyan balhéi, a legjobb barátaival, akik 10 évig így alig beszélnek egymással, de úgy összevesztek. Szóval, hogy és ebből azt tanulod meg, hogy az igazság, amit gondolsz, az azért ott van, és hogyha azt képviseled, akkor szinte bármi áron, még úgy is, hogy lehet, hogy rosszba leszek a barátommal egy darabig, mert meg kellett neki mondjam.
De ez nekem nagyon tetszik, csak most...
De most akkor mire akarsz rávenni, hogy ne beszéljek?
Nem akarnak rávenni, azt akarom tudni, hogy számolsz-e azzal, hogy 46 éves vagy valami ilyesmi, hogy a színészi pályafutásodnak most vagy a zenétjén, vagy most kellene, hogy legyél a zenétjén, és hogy egy csomó része, csomó területről kizárod magadat, vagy lehetőségről elzárod magadat, azért, mert ragaszkodsz a magadról alkotott képhez.
Igen. Hát én nem, most azt érzem, hogy egyébként én...
Hogy ez nem kockázatos-e?
De kockázatos, abszolút kockázatos. Tehát kockázatos, hogy teljesen elfogy a levegő, megveszik azt a csatornát is, és akkor hova mész? Tehát, hogy persze, nem tudok majd...
De nem, lehet, hogy unni fogsz egy csatornánál jó, iszonyú jó sorozatokat csinálni, hanem egyszer csak kezdesz azon gondolkozni, hogy hát, ha a Pintér Béla most megint csinált valami olyat, amiben én
akkor
akarok játszani.
Akkor a Pintér Béla. Ez megmaradt ez a csatornánk, tehát már mint hogy szerintem vagyunk ilyenben. Én mondtam is neki, hogy hogy volt arról szó, hogy aztán, de mondtam, hogy jönnek a gyerekek, én most nekem nem érek rá, vagy nem fér bele az időmbe, meg nem akarok ilyen visszacsúszni abba, hogy én állandóan társadalmi tagként valahol mindig meg kell valaminek feleljek. De a Bélával például szerintem olyan a viszonyunk, és annyira kedveljük, és annyira jól dolgoztunk mind a két produkcióban együtt, hogyha azt mondom, hogy figyelj, én annyira szívesen jönnék, gondolj rám, ha van kedved, akkor szerintem ez működni fog. Én van egy ilyen kölcsönös szimpátia. Nem égetem föl az összes hidat.
Most itt eszembe, hogy, hogy te énekelsz, és így a Béláról jutott eszembe.
Meg a Dés koncertről, igen.
Igen, hogy a Dés koncertről.
Látod, hány helyről élek meg a piacon?
Jó. Hogy úgy mondjam, én nem a zsebedet féltettem, ja. Szerintem azt előbb-utóbb, hogy mondjam,
meg tudod. Meg kell tartani 3 gyereket, ez nem olyan egyszerű, igen.
Manapság. Ráadásul 2 egyforma igen. Kicsi gyereket még, akik...
Igen, egyforma kicsi gyerek, meg a 13 éves, meg aki meg már ugye majd szépen lassacskán, persze még nagyon messze majd kirepüljön, de hogy azért ez egy mutatvány Magyarországon. Én azt gondolom, hogy az se egyszerű, tehát emiatt is szoronghatnék. De hát van egy feleségem, együtt valahogy megoldjuk.
Európa legjobb színésznője?
Európa legjobb színésznője, ő forgat Szlovákiában. Tehát az a jó. Valaki forgat a családból általában.
Szlovákiában, igen.
Igen, hát a magyaroknak nem jut eszükbe, persze. Meg hát az én feleségem, szerintem ennek is van már sajnos negatív hozadéka, plusz tényleg a magyarok irigy nemzet. Nem jut eszükbe, hogy azonnal adjunk már 2 főszerepet. Az NFI-ben ez így nem mozdította meg a csengőt. Hogy hát hiszen most kapott, tehát nem gondol valaki rá, nem hozunk ki valamit? A szlovákoknak van hozzá fülük meg szemük arra, hogy ha valaki az ő területükön született és beszél szlovákul, akkor...
Borbély Alexandráról igen. Csak azoknak mondjuk, akiknek véletlenül nem tiszták a viszonyaid.
Igen, szóval Borbély Alexandrá Szlovákiában, köszönöm szépen, ott csodálatos filmeket forgat. Megforgatott, meg remélem forgatni is fog. És lehet, hogy jövőre pedig egy nemzetközi koprodukcióban is részt vesz. Szóval, hogy ott vele így történnek a dolgok, nem tudom. Meg kell szokni, hogy egy ilyen kicsit nehezebb országban élünk szerintem.
Te tudsz annyira odaadó apa lenni, mint amilyet te nyertél a sorstól?
Szerintem ezt a gyerekeim fogják majd
megmondani. Jó, de hát azért az, hogy mit teszel saját magad az ügy érdekében,
szerintem
azt
tudod. Igen. Szerintem igen, kifejezetten.
Mert hogy arról beszéltél, hogy milyen fontos neked az, hogy dögönyözd őket, vagy hogy legyen
belőle. Szét, minden reggel szét puszilgatom, meg harangálom őket, igen. Szóval, hogy nekem ez a, tényleg olyan, mint egy oroszlán barlang reggel, tényleg az ember. Én legalábbis nekem mindig van egy ilyen képem. Avval kezdődik a napunk, hogy a francia ágyon szét puszilgatjuk a gyerekeinket. Ez fontos.
És amúgy mindent csinálsz velük?
Ezt hogy érted?
Ja. Úgy, hogy segítesz-e, nem segítesz-e, mert ez rossz kifejezés, és a feministák...
Részt veszek-e?
Részt, hogy ugyanolyan vagy-e, mint az
anyu. Azt kell mondani, hogy nem kicsit. Tehát, hogy, sőt, amikor tele megy a pelus nagyon a nagy dologgal, akkor általában engem hívnak, mert én nekem kicsit rosszabb a szaglásom is, meg engem egyébként is az zavarnak az ilyen dolgok.
És szórakoztatóbb két egyforma gyerek, mint
nem egyformák, mert két betűjűek, hál' Istennek.
Oké, de...
Mármint ugye az sem lenne baj, ha nem. Tehát, de hogy...
Más karakterek.
Más karakterekről. Tehát most is teljesen mások, igen. Szóval, hogy különbséget könnyű tenni szerintem már. Eleinte azért nem volt könnyű, mert nagyon hasonlítottak egymásra. De én maximálisan meg az esti fürdetésből, meg az öltöztetésből, meg nincs, itt nincs opció az ikreknél. Hát ott nincs olyan, hogy a lefektetésben valaki nem vesz részt. Hát két gyereket nem lehet egyszerre lefektetni, akik karon vannak, és meg kell őket etetni. Szóval az etetésre, meg az altatásra itt valakinek haza kell érni másodikként.
Igen, ezt tehát, hogy tudom
és a dadus, nekünk van egy Éva nevezető csodálatos dadusunk, aki besegít a hétköznapokban, tehát ott van az este, meg ott van a... Tehát, hogy ott a délutáni fektetéseknél valaki, két ember kell mindig, úgyhogy itt nem opció, hogy apu nem segít. Apunak, tehát egy gyereknél meg lehet tenni, hogy szinte alig van jelen. Két gyereknél nem lehet megtenni. És egyébként ez egy további speciális szövetséget, néha elképesztő feszültséget is szül kettőnk között, de igen.
Mert nagyon impulzív emberek vagytok mind a kettőnk?
Impulzív emberek vagyunk, meg a nem alvás azért az nagyon kivesz az emberből. Szóval, hogy ez azért az kemény tud.
És automatikusan mind a kettő rázendít? Vagy van olyan, hogy csak az egyik? Vagy van olyan, hogy mindenki alszik?
Van olyan, hogy mindenki alszik, vannak csodálatos estéink is, de alapvetően azért egyszer biztos föl kellnek enni, inkább kétszer, és tehát, hogy azért ilyen négyszer-ötször alaphangon fölkelek egy éjszaka. És amikor a ötödik ilyen este van, azért elcsattannak mondatok egymás között, de egyébként pont fél óra múlva, ha kimegyünk a konyhába, megsimogatjuk egymást, adunk egy puszit, azt tovább megyünk, szóval, hogy
ez egy gyerekkel is szokott menni,
ja, ez egy gyerekkel is előfordul.
Tapasztalataim igen, szerint.
Igen.
És a Szandra karrierje, az a szülés után, az múlik azon, hogy te mennyire veszel részt a család életben?
Én elengedem őt abszolút, hogy menjen. Tehát, hogy még most nem múlik, mert nem ment visszajátszani a színházba. Forgatni még nem forgatott, vagy akkor a dolgot nem csinál.
Neki fontosabb a színház, mint neked?
Nem.
Nem?
Nem. Ő ugyanúgy szeret oda tartozni, és neki is ugyanolyan fontos apakép egyébként a Máté Gábor, mert ő volt az osztályfőnöke szintén. De neki szerintem őt kell megkérdezni, de hasonló cipőben jár, ő is a forgatásban egyen otthonosabban érzi magát, szintúgy, mint én. Nagyon hasonlóak vagyunk ebben. Alapvetően művészileg rengeteg dolgot szinte 95%-osan ugyanúgy látunk. Ugyanazzal a vélekedésünk, értékrendünk, minőségérzékünk, nagyon nagy a lefedettsége. Szóval nincsen, nagyon ritka az, hogy én azt mondom, hogy jó volt, ő meg azt mondja, hogy dehogyis, hát ez pocsék. Szóval nagyon kicsi eltérések vannak abban, hogy mit látunk jónak vagy rossznak.
Dunaújvárosba visszajársz?
Már nagyon ritkán. Apám még miatt, de az meg kisapóstag, az egyen lejjebb van.
Aha.
Igen.
és azt akartam volna kifürkészni, hogy egyébként az a környezet, amelyikről én ilyen sokat megtudtam ebből a könyvből, hogy az hogy bánik veled, hogy örülnek neked, büszkék arra, hogy itt van a
kicsembőfia. Szerintem büszkék, igen. A büszkék általában, de nincs olyan nagyon nagy üdvrivalgás, nincs. Hát általában úgy bánnak azért inkább velem, mint akik megszoktak, hogy ott van, vagy akikkel együtt nőttek föl. Tehát, hogy nincs egy ilyen külön kis népünnepi állandóan, aminek én örülök, mert nem vagyok az a típusú ember, aki ezt szereti.
És apád büszke rád?
Büszke.
Na jól van akkor. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Azoknak, akik kíváncsiak Nagy Ervinre, mert még ennél, amit most elmondott, több van ebben a könyvben, azok elolvashatják, és nem csalódnak. Annyit azért hozzáteszek, hogy Péter Figergely, aki eredetileg úgy terveztük, hogy itt lesz ezen a beszélgetésen, jól szerkesztette meg ezt a könyvet.
Szerintem is van egy sodrása.
Tehát, hogy nem baj az, hogyha szakember eldolgoztatnak színházba, könyvbe, bárhol.
Igen.
Köszönöm. Sok sikert.
Köszönöm én is.
Önöknek meg a figyelmet köszönjük, viszontlátásra. Jövő héten is lesz Jégbüfé, bizony.